Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtód előtt leselkedik, rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival, kegyelem és békesség adassék bőségesen, Istennek és a mi Úrunknak, Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Isten tiszteletünk elején énekeljük a 32. Zsoltárunk első versét fennállva, amely így kezdődik, ó, mely boldog az oly ember életében. És a kedves szülőket is. Folytassuk Istenünk dicséretét a 8. Zsoltárunk első 4 versével, ami így kezdődik, ó, felséges Isten, mi kegyes Istenünk. A második két verszakot is énekeljük, a harmadik és negyediket. Bocsánat.
Na,
gyászkodjunk. A mi segítségünk, vasárnapi istentiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön a mi kegyelmes Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, mely ma hozzánk szól János evangéliumából, János evangéliumának 12. fejezetéből, az első 8 versben, eképpen.
Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővett egy pont drága, valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás, aki el akarta őt árulni, így szólt: miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő elszényből elszeregette, amit beletettek. Jézus erre így szólt: hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek.
Isten igéjére feleletképpen imádkozzunk, forduljunk Istenünk felé. Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked most a gyermekekért, akik izgalommal készültek a mai Isten tiszteletünkre, hogy előtted lehet ma a gyülekezetünk valóban úgy, hogy kicsinyek és nagyok, idősek és gyermekek együtt vannak, és mind-mind köré gyűlünk, a te igédet hallgatjuk. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket, és kiválasztottál bennünket, hogy a te házadban itt lehessünk. Köszönjük a gyülekezet közösségét, a testvérek jelenlétét, a lehetőséget azt, hogy találkozhatunk veled, hogy alkalmakat adsz számunkra. Urunk, eléd hozzuk tetteinket, gondolatainkat, és mindazokat, amikre nem vagyunk büszkék, amiket elrontottunk. Urunk, tőled kérünk ezekre megbocsátást, mert valóban, ahogy énekeltük, boldog ember az, akinek vétkeire nem emlékezel, aki tiszta előtted, aki nem hord terheket, mert te levetted azokat róla. Így hozzuk eléd életünk minden nehézségét is. Urunk, kérünk a te szent lelkedet küld el hozzánk a mai reggelen is, hogy a te ígét hangozzon, és tegyen minket készé annak megértésére és meghallására. Amen. Foglaljuk el helyünket, és most az óvodásokat szólítom, hogy mivel készültek a műsorukat, mutassák be.
és továbbra is ezt szeretnénk kérni, szeretnénk a szeretettel fogadnád ülekezet a szolgálatokat, ami szintén az imádságról szól.
Szépen. És most itt a gyerekek köré várom a többi gyereket is, itt a pacsorokban. Titeket meg arra kérlek, hogy forduljatok egy kicsit felém, és próbáljunk itt egy nagy kört alkotni. Aha. Veszem? Gyertek, még itt meg lehet őket kerülni. Erre az oldalra lehet jönni bátran. Meg. Ha valamit így bátran, fogja meg a kezemet. Fogjátok meg egymás kezét. Nagyon jó. Ne maradjatok itt is sem. Milyen jó, sokan vagyunk. Nagyon jó. Akkor... Igen, van egy kisebb körünk is. Akkor köszönjünk egymásnak jó hangosan, ahogy már megszoktátok. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Nagyon jó. Azt kérdezném először is, inkább a nagyobbaktól, hogy ki tudja, hogy milyen ünnepünk volt tegnap? Na, Barnos, mondja. Nagyon jó. És voltak az iskolában megemlékezések? Igen. Aha. És ezen a megemlékezésen mit láttatok? Milyen jelképek kerültek elő? Na, ha benne voltál, mondja. Igen? Kokárda, nagyon jó. Mi volt még? Mi jelent még meg ezekben a műsorokban? Milyen szimbólumok voltak még benne? Biztos vagyok benne. Igen, fegyverletétel. Megjelent a kávéház, nagyon jó. És amire számítottam, azt pont nem mondjátok, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenhol megjelent a magyar zászló is, nem? De 12 pont, ó, nagyon jó. Megjelent a zászló is, itt a csomó minden mellett, ebben biztos vagyok. Én is voltam egy ilyen megemlékezésen, és ott nagyon aranyos kis óvodások lengettek a fejük fölött zászlót. Mindig, amikor valaki kimondta a zászló szót, akkor mindig magasabbra emelték, és ott lobogtatták a szélben a saját zászlójukat. És azon gondolkoztam közben, hogy vajon mit is jelent ez a zászló? Hol szokott megjelenni a zászló? Mire használjuk? Marnus? Nagyon jó, mert ott van a házakon is. Hát a fiúk biztosan jobban tudják, mint én, ők jobban értenek hozzá, hogy a csatában nagyon jó, és ezt a kislány mondta, nagyon jó, a csatában is megjelenik a zászló, és ugye alatta vonulnak a katonák. És miért van ott ez a zászló, ugye? Igen, akkor is, amikor meghalnak, akkor is ott van a zászló. És azért van ott a zászló, hogy tudják azt, hogy miért harcolnak, hogy hova tartoznak. És mi is, nekünk is kint van a magyar zászló. A magyar zászló alatt vagyunk magyarok. Na most ez az első feladat, hogy hol van itt zászló, magyar zászló a templomunkban. Keressük meg, gyorsan nézzünk szét. Na, ott bizony, ott kint lóg a zászló. Aztán én még hoztam nektek másik zászlót is, kicsit elengedem a kezedet. Péter bácsi már tanított nektek erről a zászlóról. Milyen zászló ez? Na, itt már többen olyan, aki még nem volt. Azaz, nagyon jó, megjelenik a székely zászló is. Nagyon jó. És hoztam még egyet, talán kevésbé ismerős. Péter bácsi egész raktárát felvonultatom. Milyen zászló ez? Ó, már tudod is, Búcsú? Nagyon jó. Ez a reformátusok címerével ellátott zászló. És az a közö visszarakom. Azért hoztam ma ide, mert nem csak magyarok vagyunk, nem csak magyar zászlónk van, hanem mindannyian reformátusok is vagyunk, és ehhez a zászlóhoz tartozunk, és azt szeretném ma a szívetekre helyezni, hogy soha ne felejtsétek el életek egyetlen egy napján sem, mi az Isten zászlója alatt harcolunk, mi az Isten zászlóját követjük, és ez meghatároz bennünket, így megyünk mi is utána. Hát köszönöm szépen, hogy figyeltetek, köszönjük egy jó nagyot, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Arra kérlek titeket, hogy maradjatok egy kicsit itt, és meghallgatjuk az Uvó nénik és Dajkák fogadalomtételét.
Itt marad mindenki szépen a helyén ügyesen, köszönöm. És annyi helyet csináltok jobbra-balra, hogy az Uvó nénik itt elférjenek előttem, vagy erre menj, ott engedd el a kezecskéjét, úgy neki, és akkor ti menjetek arra felé, nem erre, arra. Richtung Rex Pitaja. És akkor ti meg arra, és de elém állnak az óvónénik. Úgy. Akkor ugye, úgy álljunk közébe. Igen, Gál, Gecsó, így van. Ugye, igen, Horváth, Hokavesznyíri. Ugye ez a sorrend, így szépen ABC sorrendben vagyunk. Tehát a gyülekezet, illetve az óvodában mindig, minden évben azoknak a dolgozóknak, akik nem tettek fogadalmat, fogadalomtételre kerül sor, mikor mennyien vannak. Most öten vannak itt a óvónénik és Dajkák, amivel ők az eddigi munkájuk alapján is azt lehet mondani, hogy bizonyságot tettek arra, hogy elkötelezettek a gyermekmunka és az óvoda irányában, és most akkor ezt itt az Isten színe előtt fogadalomtétellel megerősítik. Azt kérem, hogy akkor most ehhez álljon fel a gyülekezet. Picinyek is most nagyon csöndben vannak és nagyon figyelnek, mert ez egy szent pillanat. És arra kérem akkor a óvónőket és Dajkákat, hogy tegyék a kezüket a szívükre, és amikor én mondom, hogy én, akkor egyenként hangosan mondják a nevüket, úgyhogy hallják a gyülekezetben is, és utána pedig mondják majd utána a fogadalomtételnek a szövegét. Tehát én... A budafoki Halacska református óvoda dolgozója, a budafoki Halacska református óvoda dolgozója, a Szent Háromság Isten, és a gyülekezet színe előtt fogadom, hogy hivatásomat legjobb tudásom, lelkiismeretem, felelősségem és erőm szerint hűséggel igyekszem betölteni. Református egyházunk közoktatási törvényét ismerem, elfogadom és megtartom. Arra törekszem, hogy példamutató életemmel a rám bízott gyermekeket úgy neveljem, hogy Jézus Krisztus követőivé váljanak, nemzetünk javára, és Isten dicsőségére. Isten engem úgy segéljen. Amen. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalom tételt, kérem, hogy tartsák meg a fogadalmat, hogy az ő áldása a velük legyen, és azon a munkán, azokon a gyermekeken, akik reá bizattak, most pedig vegyük az áldást. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Köszönjük szépen, helyet lehet foglalni, maradjanak az óvónénik, mert gondolkodunk köszöntése még jön. Ja, bocsánat, még van a kórus. Igen. Tanni köszönhetem rá.
Kedves testvérek, a zsidókhoz írt levél 11. vers 8. 10. 1. rész 8. versével köszöntelek titeket. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hova megy. Hát remélem, ti már tudjátok, hogy az óvoda az hogy néz ki, de az biztos, hogy ebben az időszakban nagy hit kell ahhoz, hogy reménykedjünk abban, hogy református óvodánkban ökumenikus nyitottsággal különböző felekezetűek együtt tudnak működni, együtt tudnak élni, és együtt tudják azt elérni, hogy ti is jól érezzétek magatokat a közösségben, ti is megtaláltok az egyházat, amihez tartoztok, és tudjatok abban részt venni. És ugyanezt kívánom természetesen a gyerekeknek és a szülőknek is, hogy ezen az ünnepen a Krisztusban való szabadságot érhessük át, hiszen ez az a szabadság, ami utána minden egyéb jelzős szabadságnál erősebb és több lehetőséget ad. És hát engedjétek meg, hogy hagyományos módon ezt is kifejezzem, ezt a köszönetet.
Köszönjük szépen! Most keressük ki az énekeskönyvünkből a 299. énekünk, és az első 5 versét énekeljük, és elkezdenek kivonni a gyerekek is, ittanosok is, óvónénik is szépen az ének alatt. Köszönöm a türelmet!
Hallgassuk meg Istennek igéjét, mely hozzánk szól Máté evangéliumából 26. fejezet 14-től 16. verséig eképpen. Akkor a 12 közül egy, akit Iskariótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok 30 ezüstöt állapítottak meg neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, egy igen súlyos igét hoztam mára közétek. Felolvasott igénke, kicsit előre futottunk a Bibliaolvasó kalauzunkba, hiszen ez a jövő hét pénteki ige szakasz lesz majd. Ebben az igében Júdás áll a középpontban, és számomra egy nagyon érdekes jelensége az Új Szövetségnek. Érdekes alak, aki Jézus tanítványa volt, de mégis eljutott oda, hogy elment a főpapokhoz, és megegyezett velük, hogy kezükre adja Jézust. Nézzük meg ma ezt az árulást, az ő árulását, hogy hogyan jutott el Júdás idáig. Nézzük meg azt is, mi lesz ennek a következménye, és azt, hogy mit jelent ez számunkra itt a nagybőjtben, a húsvétra készülve. Kezdjük talán ott, hogy mi is az árulás. Azt gondolom, mindannyian jól ismerjük ezt a fogalmat, amikor valahogy átverjük a másikat, amikor valakivel szövetségben vagyunk, de mégis ellene teszünk, akivel úgy tűnik, hogy egy oldalon állunk, de aztán mégsem. Tele vannak a filmek is ilyesfajta árulással, de a történelem folyamán is rengeteg ilyet látunk. Ez a fajta árulás az Istennel való kapcsolatunkban legtöbbször bűnnek nevezzük. Amikor mi magunk hátat fordítunk az Isten szövetségének, engedünk a kísértésnek, és Istennel már nem közösek a céljaink, hanem saját belátásunk szerint cselekszünk. Modern világunkban, ahol relativizáljuk a bűnt, most megnézzük Jézust. Nagyon érdekes, hogy a modern korban őt relativizálják, hogy most ő mennyire volt bűnös vagy nem. Egy vitatott személyiségé teszik. Nézzük meg, hogy hogyan jut ő el idáig, hogy elárulja Jézust. Mi ment végbe benne, hogy képes volt elmenni a főpapokhoz, és elárulni azt a mestert, akit évekig követett, akivel együtt élt. Aki, amikor elhívta őt tanítványnak, mindenét otthagyta azért, hogy kövesse Krisztust. Elment a biztos munkájától, vándor lett mestere mellett. Azt láthatjuk, ha az ő személyét megnézzük közelebbről, hogy valószínűleg a csalódottsága motiválhatta őt, amely több szálon is futott egyszerre. Először is talán a legfontosabb az, hogy a legelfogadottabb nézet szerint maga Júdás egy úgynevezett zélóta csoporthoz tartozott, akiknek az volt a felfogása, a nagy vágya, hogy a római katonákat elűzzék a területükről, az országukból. Szerették volna felszabadítani és megtisztítani az országot a római elnyomástól, és ennek megfelelően, mivel ő ezt a nézetet vallotta valószínűleg, ilyesfajta megváltót is várt. Egyfajta katona, akit ő várt, aki majd vonul az ő zászlójuk alatt, egy szabadságharcost képzelt el, hiszen mi másra lehetne a népnek szüksége, mint egy katonai messiásra, aki felszabadít. És így Júdás a Jeruzsálembe való bevonulást lóháton képzelte el, és nem úgy, ahogyan majd Jézus megérkezik Szamárháton. Emellett megdöbbentő lehetett számára az is, amikor Jézus kifejtette, és azt mondta, hogy hát adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az isteni. Tehát támogatta ezzel azt, hogy a császárnak még az adót is fizessék meg. És ott volt az a sok gyógyítás, az önként vállalt halált pedig már nem is tudta felfogni, és nem is értette meg. Ezek egyike sem illett abba a képbe, amit ő várt Jézustól, amit ő elgondolt, hogy majd Jézus hogyan fog cselekedni. Csalódott benne, mert nem úgy volt megváltó, ahogyan szerette volna. Elképzelte valahogy ezt a messiást, de nem olyan volt. Várt tőle valamit, de nem kapott. Nem azt kapta, amit várt. Ám talán nem Júdás az egyedüli, aki így járt. Sokan vannak olyanok, akik ugyanúgy csalódnak Istenben, vagy akár Jézusban, mert nem a valós lényükre tekintenek, hanem Jézus vagy Isten neve alatt egy belső bálványt teremtenek, amit feltöltenek a saját fantáziájukkal, a saját elvárásaikkal, és e közé, a keretek közé szorítják a végtelen, a mindenható Istent. Talán, hogy kicsit jobban megértsük, tipikus ilyen példa lehet, amikor Istennek csak egy-egy tulajdonságát hangsúlyozzuk. Amikor csak azt hangsúlyozzuk, hogy az Isten szeret, az Isten kegyelmes, az Isten megbocsát, és akkor hajlamosak vagyunk elfeledkezni az ő igazságosságáról, és arról, hogy ő nem szereti a bűnt. és hogy azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, vagy akár ennek az ellenkezője, hogy csak az ítélkező Istent látjuk, és nem látom mellette megjelenni a kegyelmet. Nem a valóságos Istent akarják megismerni és teljességében látni, már amennyire az emberi szemmel és ésszel megy. És amikor ezek közül, a keretek közül, amit mi megpróbálunk az Istenre ráelőszakolni, kilép Jézus, akkor csak a csalódás és az értetlenség marad, ahogyan történt ez Júdásnál is. Ehhez a csalódáshoz persze szervesen hozzátartozott az is, hogy pont a vágyaiból kiindulva, ugye a benne élő messiás kép miatt nem ismerte meg igazán Krisztus, nem ismerte meg szív szerint. Ott volt vele, mellette élt, de nem értette meg, hogy ki is ő valójában. Mert ha meglátta volna, hogy mi az az új, amit Krisztus hoz ebbe a világba, akkor ráeszmél, hogy egy katonai megváltónál, vagy egy felszabadításnál mennyivel többet kap Krisztusban azzal, hogy az ő bűnei megbocsátatnak, hogy életet kap, hogy megváltása van. Nem ismerte szív szerint, és nem is értette, hogy mit miért tesz Jézus. Ahogy sokszor talán mi sem ismerjük a körülöttünk lévőket eléggé, és nem értjük, hogy mit miért tesznek, nem értjük, hogy miért olyanok, amilyenek, miért olyan a másik, a családtagjaink, a gyerekeink, a szüleink. Talán sokszor azért, mert nem vettük a fáradtságot, hogy teljes valójában nézzük őket, hogy igazán megismerjük őket, az ő életüket, gondolataikat, vagy talán nem is a másikat néztük, csak rávetítettünk valamit, amit mi magunk látni akartunk a másikban, amit kerestünk mindig is. És aztán, hogy ő nem is olyan, az már nem gond egy darabig, amíg ez az ember a mellettünk lévő ki nem lép a keretek közül, amit mi rászaptunk, amíg minket ringat ebben az álomban, hogy ő megfelel annak, amit mi belegondoltunk a másiknak, másikba, hogy ő milyen. Aztán nem csak a kivetített gondolatok vannak a meg nem ismerés mögött, hanem a saját vágyaink és saját céljaink elérése is. Az első, először olvasott igényben azt láttuk, hogy Júdás keményen megdorgálja ezt az asszonyt, aki megkeni Jézust egy valóban nagyon értékes olajjal. Ő azt mondja, hogy szerinte a szegényeknek kellett volna ezt odaadni, csak pénzpocsékolás volt itt. Máté és Márk megjegyzéséből, az evangélisták megjegyzéséből úgy tűnik, mintha a többi tanítvány is ráhelyeselt volna, hogy hát valóban ezt inkább a szegényeknek kellett volna odaadni. Felkaphatjuk a fejünket, hogy na hát akkor Júdás mégiscsak figyelt Jézusra, akkor mégiscsak tanult tőle valamit, meglátta azt, hogy fontos, hogy a szegényeknek adakozzanak, főleg a közeledő ünnep előtt. Ám ha tovább olvassuk a történetet, akkor kiábrándulunk, hiszen azt látjuk, hogy nem a szegények érdekelték őt, nem számítottak számára, ő maga kiszedegetett az erszényből, tehát a saját célját akarta ezzel megvalósítani. Nem látja a szimbólumot ebben a történetben, hogy miért is olyan fontos, hogy itt az asszony megkeni Krisztust ezzel az olajjal. Hiszen majd halála után, jól tudjuk a húsvéti történetből, hogy az asszonyoknak nem lesz ideje bebalzsamozni Jézust, mert addigra, mire odaérnek, Krisztus már feltámad. Mire elmúlik a szombat, hogy az asszonyok megérkezhessenek. És itt ez az asszony helyettesíti ezt a bebalzsamozást, ami majd elmarad. Júdás persze ezt nem látja és nem is láthatja, csak a pazarlást látja. És egy adakozással való felszólítást, egyfajta ilyen populista szövegként használja a saját céljainak elérésére, hogy hát inkább oda kellett volna adni. Ezt a krisztusi gondolatot átformálja, és azt mondja, hogy hát ebből, ha odaadjuk a szegényeknek, ebből én is jól járok, ebből nekem is jut valami. Így Jézus is eléri a saját célját, a szegények is kapnak, és nekem is marad. Mindenki sokkal jobban jár. Tehát alárendelni céljaimnak Krisztust, ilyen megdöbbentő és furcsa dolog. Kihasználom azt, ami jó belőle nekem, bár én magam nem teszek semmit, és közönös vagyok Krisztus mellett, de azt, ami jut, ami talán jár is, azt elveszem belőle. És aztán ott van még az árulásban, a szövetség felbontásában az a rész is, hogy azt látjuk Máté evangéliumában, hogy Innentől kereste az alkalmat Júdás, hogy elárulja őt. Júdás a csalódások után keresi az alkalmat, hogy mikor lesz egy jó pillanat, amikor majd a főpapok kezére adhatja Jézust. Sok ilyen embert ismerünk, én magam is találkoztam ilyenekkel, akik, mintha egész életükben keresték volna az alkalmat, hogy hol lehet belekötni az egyházba, hogy hol lehet belekötni a Krisztusba, az Istenbe. Mikor szóba kerül a vallás, akkor sokaknak ez az első reakció, hogy én, mint lelkész, sok ilyen helyzettel találkozom, hogy elkezdünk beszélgetni valakivel, meg tudja, hogy lelkész vagyok, akkor az első reakció, hogy elmondja, hogy hát ő is valamilyen szinten kötődik az egyházhoz, de hát azért nem jár templomba, mert régen gyerekkorában egyszer ez is ez történt, vagy van egyfajta trauma, amit nem tudott feldolgozni. És általában ezekkel a történetekkel nyilván úgy adják elő, hogy leginkább egyetérteni lehet. Hogy igen, talán igazuk is van abban, amit mondanak, de vigyázzunk mindig az ilyenekkel, mert az ilyen esetben mindig Júdás szemszögéből látjuk a dolgokat. Mindig ők mondják el maguk, hogy hogyan történt. Általában azért árnyaltabbak ezek a helyzetek. Így ma is vannak, akik keresik az alkalmat, hogy hol lehet belekötni az egyházba, Krisztusban. Csalódott tehát Júdás, és ezeknek az eseményeknek a feldolgozatlansága indítja előtt arra, hogy ne keresi a főpapokat. Márk leírásában a főpapok megörülnek ennek a felajánlásnak, nyilván jól jött nekik egy szövetséges az ellenkező oldalon, és megállapítanak 30 ezüst pénzt. Érdekes, hogy Júdás nem úgy áll oda, hogy azt mondja, hogy tudom, ennyit és ennyit kérek, és akkor, hanem akkora a csalódottsága, hogy csak annyit mond, hogy mennyit ér nektek. És azt mondják, hogy 30 ezüstöt. Na hát ez régen egy rabszolgának az ára volt. Jézus idejére persze ez már nevetségesen kevés pénznek számított. Valahogy azt várná az ember, és én is ezt várom ebben, hogy ha már elárulja valaki Krisztus, akkor úgy igazán gazdagodjon meg belőle. Akkor úgy kapjon annyi pénzt, hogy az egész életében ne legyen semmi gondja. Semmilyen terhe ne legyen, mindent meg tudjon oldani. Persze ez nem tenné kisebbé az árulás tényét, de legalább azt mondom, hogy megérte neki. Tehát a 30 ezüst pénz, ez nevetségesen kevés. Ez nem oldotta meg az ő élete problémáját. És ez is jelzi számunkra, hogy Júdásnak, ha bár látjuk a pénzhez való erős kötődését, de itt már a pénz nem számít. Itt már nagyobb dolgok vannak az ő lelkében. Először a kicsi kezdődik el Júdásban, hogy enged a kísértőnek, hogy az erszényből ellopkod, aztán a következő lépés sokkal nagyobb, már a pénz nem érdekli, csak a csalódottsága motiválja, és elárulja a megváltót. Ebből is nagyon szépen látszik számunkra, hogy a kisebb bűnök, azok csak a nagyobb bűnöknek az előszobái. Sok mindenre mondhatjuk, hogy hát ez még belefér, ez még nem olyan nagy gond, és közben egyre és egyre mélyebbre jutunk. Ám ne felejtsük el azt sem hangsúlyozni, hogy van jó része is mindezeknek, a kísértéseknek, hiszen minden kísértésben megtalálhatjuk azt a pillanatot, amikor figyelmeztet bennünket az Isten. Amikor mi már elkapnánk a tekintetünket Istenről, amikor már engednénk a kísértőnek és megtennénk azt, amire kísért bennünket, akkor figyelmeztet az Isten. Mint akár Káinnak is. Mikor már megvolt benne a gondolat, hogy megöli a testvérét, akkor azt mondja neki pont, amivel kezdtük is az Isten tiszteletet, hogy a bűn ott van az ajtód előtt, de te uralkodjál rajta. És itt Júdás történetében is ugyanez van, hogy már megvan a szövetség a főpapokkal, már megvan, hogy elárulja Jézust, de akkor azt mondja neki, az utolsó vacsorán Jézus, hogy tudom, hogy mit tervezel. Tudom, hogy el fogsz engem árulni. Milyen döbbenetes az, hogy leleplezik, Jézus leleplezi az ő tervét, és még ez sem józanítja ki. Még ez sem józanítja ki, hanem ugyanúgy megy és megteszi azt, amit eltervezett. Ez a Júdás a 12 tanítvány tagja volt, tehát a legközelebb, Jézushoz legközelebb állók csoportjába tartozott, és ez jól mutatja számunkra, hogy sokszor azok is elbuknak, akik valóban az Isten közelében vannak, és ott élnek, hogy még ők is engedhetnek a kísértésnek. De akkor ott van az Isten figyelmeztető szava. Biztos, hogy ezt akarod tenni, biztos, hogy meg akarod tenni. Ugyanígy Júdást is figyelmezteti az Isten. Ezen a ponton, ahol Júdásnak a választása szóba kerül, hogy akár dönthetett volna úgy is, hogy nem árulja el Jézust, felszokták vetni azt a kérdést, hogy hát ha Júdás nem árulja el Jézust, akkor az egész váltság összedől. Hát akkor nincs, aki elárulja, nincs, aki a főpapok kezére adja, akkor nem lett volna meg az, amiért ő jött. Akkor nincs megváltás. De erre csak azt tudom mondani, hogy dehogy nem. Hiszen Isten akkor is megoldotta volna, hogy beteljesüljön az ő terve. Ez az árulás, amit itt Júdás elkövetett, ez valóban az ő egyéni felelőssége. Nem lehet ezt rákenni semmire és senkire, sem az Istenre, főleg nem, hiszen ez a saját felelőssége. Ahogy nálunk is, hogyha elrontunk valamit, ha engedünk a kísértésnek, akkor nem lehet azt mondani, hogy az Isten akarta így, hát ő tervezte velem, hát ő tette ide, ő engedte meg. Nem, ez mindig a saját egyéni felelősségünk, hiszen Isten, aki a saját fiát küldte el értünk, hogy mi bűntelenek lehessünk előtte, ez nagyon fontos, hogy azért küldi, hogy valóban bűntelenként tudjon ránk tekinteni, akkor miért tenne ilyet? Teljesen abszurd. Mindenkinek megvan a saját felelőssége a tetteiben. És ne gondoljuk azt, hogy aki egyetlen egy szavával teremti a világot, csak annyit mond, legyen, és lett, megalakult a világ, hogyha Júdás meggondolja magát és észhez tér, akkor az ő terve sok mattot kap, és nincs tovább, megáll a megváltás. És ebben az árulásban ugye elszakad az Istentől, Júdás is, de általában felbomlik a szövetség, mi is elfordulunk. És nagyon érdekes, hogy a fogalmak mennyire megváltoznak, hiszen az árulás történetében azt mondja Júdás, hogy majd oda megyek, és akit megcsókolok, akinek csókot adok az arcára, azt vegyétek el. Teljesen megfordulnak a fogalmak, ami a közelséget szimbolizálja és jelenti, az magát az árulást, a szövetség felbontását eredményezi. És aztán ennek az árulásnak kemény következményei is lesznek, hiszen Júdás ráeszmél arra, hogy mit is tett valójában, ám ekkor már késő, hiszen az események visszafordíthatatlanok. De ő mégis eldönti, hogy tesz valamit, hát valamit csak kell tenni, meg kell próbálni megoldani ezt a helyzetet. És ha nem tud más megoldást, hát visszamegy a főpapokhoz, és azt mondja nekik, hogy hát vétkeztem, mert ártatlan embert árultam el, itt a pénz, visszahoztam, behajítja a templomba, utolsó kétségbeesésében, hogy hát ha ettől változik valami, hát ha megoldódik a helyzet. De azt kell olvasnunk, hogy a főpapok nem oldozzák fel, csak ennyit mondanak számára, mi közünk hozzá. Hát a te dolgod. Egyességet kötöttünk, megegyeztünk, megállapodtunk, mi odaadtuk a pénzt, te elárultad, nincs közünk egymáshoz, ennyi volt. A felbújtók, akik ott állnak, mint támogató csoport Júdás mellett, amikor Júdás ráeszmél a tettére, akkor már egyedül marad. A bukásban kirekesztik őt. Egyedül marad a vétke súlya alatt, és nincs feloldozás. Ennyi a világ, ennyi az emberek feloldozása. A te dolgod, intézd el magadban, old meg, tőlünk ne várjál semmit. De vajon mit kellett volna mégis Júdásnak tennie? Nagyon jól tette, hogy felismerte azt, hogy rosszul döntött, amikor engedett a kísértésnek, és azt is jól látta, hogy feloldozásra van szüksége. Ám az a baj, hogy ő hiába bánta meg a tettét, ebből a megbánásból nem fakad új élet, ebből nem fakad megtisztulás, csak kétségbeesés és összeomlás, hiszen nem a papokhoz kellett volna mennie, hanem egyedül Jézus keresztjéhez. És nem az emberek válaszát kellett volna keresnie, hanem egyedül Krisztushoz lépni. És milyen különös, gondoljunk csak bele, hogyha akkor ő nem a főpapokhoz megy, hanem a kereszthez, akkor mit is hallott volna, mit mondott Jézus a kereszten? Azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Júdásnak erre a mondatra lett volna szüksége, neki erre kellett volna odaérkeznie és megérkeznie. Ez a mondat az, ami feloldja az ő kétségbeesését, ami megoldja a problémáját. Jézus azt mondja, bocsáss meg nekik, atyám. Mi magunk se keressük máshol a feloldozásokat, mikor engedünk a kísértésnek, ne emberekhez menjünk, ne magunktól, legfőképpen ne magunktól várjuk a feloldozást. Mert ezt csak egyedül a kereszt alatt lehet megtalálni, ahol ezt hallhatjuk, bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ám Júdás a halált választja, de mi választjuk az életet. Különösen is nagy lehetőségünk van erre, de a böjti időszakban húsvétra készülve. A böjt, ami mindig valamilyen lemondásnak az időszaka, amikor elvonok magamtól, testemtől, lelkemtől valamit, valamit, ami megköt, ami elveszi az időmet, a figyelmemet, ami hátráltatja az Istennel való kapcsolatomat. És ezt a felszabadult időt, ezt az energiát tölthetjük az Istennel, és fordíthatjuk felé. Hát nem valamiféle tisztító kúrákra kell itt gondolni a böjtben, hanem valóban az Isten kapcsolatunk erősítésére. És ahogyan Júdás történetén keresztül láttuk azt, hogy a kísértések milyen kicsiben kezdődnek, és milyen könnyen naggyá válnak. Egy egyházatyának az idézetét szeretném felolvasni a kísértésről, ki ezt mondja: a szelíd természetű embereket nem izgatja bosszú álló gyilkosságokra, a fösvényt nem ingerli szerelmeskedésre, mely sok költséggel jár. A bujákat nem kísérti pénzgyűjtögetésre, hanem ki, mire hajlandó, indulatai és erkölcse szerint, amire könnyebben mehet, abban ostromolja. Nagy igazságot mond ki itt ez az egyházatya, aki azt mondja, hogy soha nem abban kísértetünk meg, amiben erősek vagyunk, vagy amiben szilárdak az elveink, hanem mindig abban, amiben gyengék vagyunk, amiben nem tudunk határozottak lenni. És itt a böjt, ez egy nagyon kiváló alkalom arra, hogy megkeressük ezeket a pontjainkat, hogy hol vagyunk mi megkísérthetők, mi számunkra a leggyengébb pont. Talán a saját egónk, a saját elképzeléseink, a saját vágyaink, vagy akár a csalódásaink motiválnak bennünket, és itt adjuk fel legkönnyebben az Istennel való szövetségünket, vagy a haragunk, akár másik felé, akár az Isten felé, ez az, ami meggátol bennünket, vagy talán a munkám, hogy mindent abba temetek, minden energiámat a munkámba fektetem, vagy talán pont ennek az ellenkezője a lustaságom, hogy nem teszek semmit, hogy nem lépek. Vagy netán az, hogy nem veszem észre a saját bűneimet, és úgy csinálok, mint Káin, aki még szemtelenkedik az Istennel, és azt mondja, miután megölte a testvérét, hogy hát mi közöm nekem hozzá? Őrizője vagyok én az én testvéremnek. És úgy teszünk, mint Káin, hogy mintha mi sem történt volna, mert ha mi nem veszünk tudomást a hibáinkról, akkor talán Isten sem látja őket. De ahogy Káinnak ezt mondja az Isten, a bűn az ajtód előtt leselkedik, te uralkodjál rajta. És erről az uralkodásról szól ez a böjt, hogy uralkodom magamon, hogy uralom a bűnt, ami rám leselkedik, és nem engedek a kísértésnek, nem árulom el az Istennel való szövetségemet. Istennek szentelem magam, hiszen keresztény embernek ez a legnagyobb ünnepe a húsvét, ehhez közeledünk, és a böjtben való felkészülés nagyon jó alkalom erre. És ebben a böjtben megismerve az igazi Istent, hogy ne csak az Isten mellett legyünk, mint Júdás, hanem láthassuk szív szerint is őt. És ebben a megismerésben majd eltűnnek az Isten képére rárakott elvárások, a saját céljaim feloldódnak az Isten tervében, és ehhez igazodom. Így kívánom, hogy húsvétre való készülésünk ne a kísértéseknek való engedés, hanem a rajtok való uralkodás jegyében történjen. Amen. Isten igéjére feleletképpen énekeljük a 371. dicséretünk első 7 versét, mind a 7 versét.
Thank you.
fennállva forduljunk Istenünkhöz, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Urunk, köszönjük neked azt, hogy szólsz hozzánk, hogy megszólítasz bennünket. Kérünk téged, hogy segíts nekünk megállni a kísértések között. Segíts nekünk elcsendesednünk, ahol színed előtt megtalálhatjuk azokat a pontjainkat, amikben igazán kísérthetőek vagyunk, amikben nem állunk stabilan, ahol gyengék vagyunk. Urunk, ezeken a helyeken erősíts meg bennünket. Köszönjük azt, hogy a Te szövetséged részesei lehetünk, és a Zsoltárossal együtt csodálkozunk erre, valóban micsoda az ember, hogy így nagyját tetted, hogy szövetségre léptél vele, hogy megváltottad. Urunk, segíts minket a bődben, a húsvétre való készülésben. Különösen is kérünk téged a nehézségben lévőkért, a betegeinkért, a megszomorodott szívűekért és a gyászolókért. Urunk, te add meg a vigasztalásodat a gyászterhét hordozóknak is. Kérünk téged, te légy egész gyülekezetünkkel, te vezess bennünket, te taníts bennünket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot közösen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 4 órától a kis ifi tartja alkalmát, majd 6 órától a nagy ifisek gyülekeznek. Hétfőn 18 órától énekkari próba lesz, kedden 9:30-tól baba-mama kör, 18 órától pedig biblia óra. Szerdán 10 órától nyugdíjas biblia óra lesz, este 18 órától pedig az új házi kör tartja alkalmát. Csütörtökön reggel 8 órától biblia óra lesz, délután 4 órától pedig konfirmációs előkészítő óra. Pénteken 3-tól és 4 órától a konfirmandusokat várjuk, illetve este 7 órától az Ádám kör tartja biblia óráját a parókián. Szombaton a hittanórák meg lesznek tartva 10:30-től. Jövő hét vasárnap 10 órakor pedig ismét istentiszteletet tartunk. A mai istentiszteleten Ladányin és Ütő Tünde testvérünk, iskolánk igazgató helyettese olvasta az igét, köszönjük neki az ő szolgálatát. Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Irodenko László, 70 éves korában elhunyt testvérünket. Az igét az első korintusbeliekhez írt levél 13. fejezete, 12. verse alapján hirdettük. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Az Isten vigasztalását kérjük a gyászolókra.
Kedves testvérek, köszöntjük óvodánk ma fogadalmat tett dolgozóit és a hozzánk látogató óvodás családokat, és akinek még nincsen lelki otthona, azt szeretettel várjuk ide. Többek között az Ádám körre is, tehát az egy nyitott alkalom, péntek este 7 órakor a parókián találkozunk, és a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégiummal létrehozott testvériskolai kapcsolatban pedig köszönöm Csőrös András iskola lelkésznek a munkáját, a szervező munkáját, és átadom neki a szót, hogy egy kicsit részletesebben szóljon erről.
Köszönöm szépen. Ennél egy kicsit nagyobb székelyzászlót tűztünk ki pénteken a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolára, igazából épületére, ahol, amit a két igazgató, Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium vezetősége volt itt, és az egyik igazgató, illetve iskolánk igazgatója tűzte ki a zászlót. Köszönjük szépen, azt talán itt fontos elmondani, köszönjük szépen azt, hogy gyülekezeti tagok, presbiterek jelen voltak ezen az alkalmon. Ez nagyon jól esett az iskola dolgozóinak, szolgálóinak. Köszönjük szépen, nagyon jó rendezvény volt, és sütörtök estétől egészen ma hajnalig voltak itt a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium vezetői, akik ugye a Székely Mikó Kollégium épületében tartózkodnak, amiről talán hallottak a testvérek, egy zűrzavaros jogi helyzetben élnek, így imádságban hordozzuk őket, testvériskolai kapcsolatot létesítettünk velük. Októberben már voltunk a határtalan program keretében náluk, ott meglátogattuk a tanulók, összeismerkedtek egymással, és az a jövőbeni terv is, hogy akár ugye, tanárok, tanulók együtt kimennek oda, illetve ellátogatnak hozzánk. Tehát ez egy ilyen élő kapcsolat lesz. Nagy öröm volt, és tegnap pedig az állami rendezvényeken vettünk részt itt a székely kollégákkal, és ők azt mondták, hogy életre szóló élmény volt mind a Kossuth téri, mind a Nemzeti Múzeumnál lévő események. Köszönöm szépen az imádkozást azért azekért az alkalmakért, amiket a testvérek tettek, és mondhatom, hogy hálás a szívünk az Úrnak, hogy jól sikerült alkalmaknak tudunk magunk mögött így az elmúlt héten. Köszönöm szépen!
Én is szeretnék talán hozzátenni, hogy köszönjük a gyülekezeti tagoknak a részvételét, de hát ez talán természetes, és megköszönhetjük a önkormányzati és állami vezetőknek is, hogy Doncse Vandás államtitkár úr, Szabolcs Attila polgármester, illetve Karsai Ferenc alpolgármester úr is megtisztelte az alkalmunkat. Én köszönöm, hogy ő most is itt van, úgyhogy aki részletesebben szeretné tudni, hogy mi volt és hogy volt, az fordulhat hozzá. A március 25-én a budafoki esték keretében találkozás az XYZ generációval az iskolában mottóval tart bevezető előadást Koronka Lajos szakközépiskolai igazgató Újpestről, illetve ő a Pozsonyi úti gyülekezetnek a presbitere és Bence Péter iskolánk igazgatója. Mindenkit szeretettel várunk erre az aktuális témára. Ugye hamarosan a óvodás szülők, iskolás szülők lesznek. Az iskolákban minden évben le kell adni az igényt a református hitoktatásra. Ezt hirdetjük, de azért vannak olyan iskolák, ahol ezt nem olyan nagy intenzitással adják tovább. Tehát kérem a testvéreket, hogy figyeljenek erre oda, mert ha nem jelentkeznek református hitoktatásra, hit és elkőstanra, akkor az iskola automatikusan etikára iratja be a gyermekeket. Köszönjük azoknak a jelentkezését, akik időben jelentkeztek a iskolába, és kérjük a testvéreket, hogy még nyitva van az óvodába a jelentkezés, jelentkezzenek oda is időben. Illetve július 7-e és 12-e között a Mátraházi hittantáborra Ábrám Angéla hitoktatónál lehet jelentkezni. Május 30-a és június 1-e között jön hozzánk mezőpaniti testvérgyülekezetünk küldöttsége 50 fővel. Házigazdák jelentkezését várja Szalontai Károly testvérünk a kijáratnál. Most látható éppen most megy, hogy tudja fogadni a jelentkezőket. Figyelembe ajánljuk mindenkinek, aki még nem olvasta a Demjén István templomépítő lelkészünk gyülekezet történetét, ami az iratterjesztésbe elérhető, és még bibliaolvasó kalauz is van. Kérjük, hogy ne felejtsék el a testvérek, hogy adójuk 1%-ával támogassák a Magyarországi Református Egyházat és a Budafoki Keresztény Alapítványt. Minden nyomtatvány, mintanyomtatvány, amiben már tényleg csak a személyadatokat kell beírni, illetve adószámot, ilyesmit, az a pénztárosi asztalnál és a kijáratnál is megtalálható. És köszönöm szépen mindenkinek azt, hogy ilyen türelemmel végigvitt ezt a kicsit hosszabb alkalmat. Mindenkinek további áldott ünneplést!
Énekeljük a 489. dicséretünk első 4 versét, Örök élet reggele.
Thank you.
fennállva fogadjuk Isten áldását, utána pedig énekeljük a himnuszt. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Thank you.